értékek várhatók. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 13. rész.
A Taurosz partján bóklászott, azon tűnődve, mivel foghatna halat, amikor valaki azt kiáltotta: az Alabarkosz embere! Körülvették, ráncigálták, a botját kiszakították a kezéből. Az Alabarkosz kéme, kiáltották. Uri megpróbált szabadulni, de erősen fogták. Ezek engem felkuncolnak, gondolta csodálkozva. Vigyük a tanácsba, mondta valaki. Lögdösték, taszigálták, valaki bottal rásózott a hátára, de rámordultak. Egy szép kis ház emeletére lögdösték, a nagyszobában sokan ültek, járkáltak, ácsorogtak. Az Alabarkosz kéme, mondta valaki, mindig ott ült velük a bazilikában. Elengedték, Uri fújtatva állt. Hunyorgott, de nem tudta kivenni az arcokat. Egy értelmes arcú férfi lépett hozzá. Miért küldött az Alabarkosz, kérdezte a férfi. Uri hallgatott. Volt már Agrippa futára, volt az Alabarkosz kéme a görög Alexandriában, most hát az Alabarkosz kéme a zsidó negyedben. Mondhat bármit, úgyis csak azt hiszik, amit hinni akarnak. Nem küldött, magam jöttem ide. Mit keresel itt? A deltában vannak most a zsidók, nem? A férfi gyanakodva nézte, végigmérte, a fejét csóválta. Te vagy az a római zsidó, állapította meg, Filó kedvence. Az vagy?
Római zsidó vagyok, igen.
A férfi mellé lépett egy másik. Idősebb volt és konokképű. Mit tervez az Alabarkosz, kérdezte. Uri feldühödött. Azt tőle kellene megkérdezni, vágta oda. Pimasz, kiáltotta a konokképű. Nem szeretem, a ráncigálnak, közölte Uri. A botomat is elvették. A két férfi tanástalanul egymásra nézett. Uri hátrafordult. Adjátok vissza a botomat, üvöltötte. Csönd volt. A szobában mindenki őt nézte. Adjátok neki vissza, mondta a fiatalabb férfi. Az egyik zsidó nyújtotta a botot. Uri elvette és visszafordult. Ezek menjenek el innét, kérte Uri. A fiatalabb férfi intett a fejével, méltóság volt a mozdulatában, a kísérők kimentek a szobából. Mit akarsz? Kérdezte a fiatalabb férfi. Nem akarok semmit, felelte Uri. Ide lögdöstek. Bocsánat a zavarásért. Meghajtotta magát és kifelé indult. Várjál! Kiáltott rá a konokképű. Uri megállt, visszafordult. Hol az Alabarkosz? Kérdezte a szűk szemű és alacsony homlokú. Honnét tudjam? Amikor be akartam jutni a palotába, már nem voltak ott. A nekropoliszban éjszakáztam kétszer, aztán idejöttem magamtól, gondoltam, itt biztonságosabb. Némán nézték. Azt hiszed, sziszegte a szűk tekintetű, hogy pénzzel mindent lehet? Uri felnevetett, nincs nálam pénz, mondta. Elástad!
Ugyan, mit ér itt a pénz? Holnap itt már 100 drachmáért se lehet kenyeret kapni.
Hallgattak, aztán a fiatalabb férfi azt mondta, gyere, ülj le köztünk. Uri ránézett, elmosolyodott. Zsámolyt toltak alá az asztalnál, leült. Kérdezték, szerinte mi a teendő. Uri fején átfutott mi mindent, és olvasott az ostromlott városban követendő taktikáról. A jó tanácsok közül itt nem sok követhető, őket nem megostromolni akarják, hanem kiéheztetni és megalázni. Élelem és víz kell, és azt csak kívülről lehet szerezni, ebben a sűrűn lakott negyedben nem terem semmi. A görögöket kéne rábírni, hogy hozzanak élelmet, mondta, bár az nagy összeg lesz. Mégis le kell fizetni őket, ne őrködjenek potyára. Gyilkosokkal nem tárgyalunk, mondta egy mély hang. Márpedig muszáj lesz, félte Uri. Kiabálni kezdtek, kivörösödött fejjel ordítoztak egymással. Uri rájött, hogy előzőleg épp erről vitáztak. Remény élet benne, hát ha nem baj, ha az Alabarcos megbízottjának nézik, sőt, hasznos is lehet, meg fogják etetni. Gyáva féreg a te Alabarcosod, mondta az egyik tanácsnok. Uri, mintha már látta volna, igen, vendégeskedett az Alabarcosnál. Miért nem jön ide a seregével? Nem tudom, miért nem jön, mondta Uri, illet volna hozzátennie, hogy az Alabarcos nyilván minden követ megmozgat, de nem vitte rá a lélek. Pár órával később együtt ehetett a vénekkel. Uri azt mondta, az őrök kimaradtak a nagy fosztogatásból, különben már részegek volnának, úgyhogy talán kevés pénzzel is beérik. Nem az a céljuk, vélekedett, hogy hamar halljunk éhen, hanem az, hogy lassan, mert akkor keresnek jól. Az alkudozást alacsonyan kell kezdeni, és nem szabad hamar engedni. A tárgyalást meg is lehet szakítani. Majd dörömbölnek a pénzért maguk a görögök. Semmit sem fognak hozni, kidobott pénz rögtön meglépnek. Hozni fogják, mondta Uri, annyi eszük nekik is van. Csak nem arra számítasz, hogy ez sokáig így fog tartani, kérdezte a konok képű. Arra számítok, felelte Uri. Ez nem esett jó senkinek, még az okosabbak is a vágyaikat szerették volna hallani. Flaccus észhez fog térni, mondta egy idős férfi, roskatagon ült a székén. Jó volt hozzánk, kedvelt minket, megtévesztették, leitatták. Urira néztek, mint aki mindent tud. Az Alabarcos palotájában lakik. Flaccus személyesen ismeri, a gimnázium diákja. Uri a fejét csóválta. Flaccus nem őrült, megmondta, sőt, nagyon is eszén van. Részesül a zsákmányból, előre megegyezett a görögökkel, szerintem előleget is fölvett tőlük, és most is osztozkodik éppen. Nagyon sok pénzt harácsolt össze, hogy elrejtőzzék Szudánban vagy másutt. Ez az egyetlen esélye. De miért a mi kárunkra? Fogott volna össze a zsidókkal, akikről tudja, hogy a császárt támogatják? Hosszú és terméketlen vita indult, a nagy politikába és a történelembe vesztek a vének. Uri elnémult és áldotta az örökkévalót, hogy felismerték. Az összes tanács tag a házban éjszakázott. Uri a padlón feküdt az első emeleten sokad magával, és azon gondolkozott, miért nem jutott eszébe azonnal, hogy az Alabarcos embereként tüntesse fel magát, miért a véletlen kellett, hogy erre kényszerüljön és ellátást kapjon. Hát ennyire élhetetlen volnék? Nem. Hát ennyire gyűlölöm az Alabarcost? Meglepődött, hogy igen. Annyira, mint Agrippát. Az értelmes arcú tanácstag Nikolájosz késő este félrevonta Urit. Szerinted mi a legfőbb veszély? Érdeklődött. Uri sóhajtott, ki fognak éheztetni így is, úgy is, és felüti a fejét a járvány. Kitörni pedig nem tudunk. Nikolájosz bólogatott. Nagy most a zsákmányuk, mondta aztán, de csak egyszeri. Az igazi zsákmányból Flaccus nem fog részesülni. Ezek a nyomorult kicsi gyilkosok, ezek alig nyernek valamit. Nem foszthatod ki kétszer ugyanazt a házat. A gazdag görögök viszont megszerzik a mi üzleti partnereinket, a mi kapcsolatainkat, az az igazi fogás. Nem hisznek többé a világban az alexandriai zsidóknak. Hagytuk magunkat balgán kifosztani. Bármikor ismét előfordulhat. Megbízhatatlan kereskedők lettünk, ez a baj. De nagy a baj. De nagy. Uri eltűnődött, és úgy találta, hogy ez a szintiszta igazság. Bármi lesz is, vége van a zsidó Alexandriának. A görög csőcserék odakintről gúnyolódott az alkutajánló zsidókon. Káromolták őket, dögvészes macskagyilkos rabszolgának nevezték, Mózes leprás népének, aztán persze elfogadták a pénzt, és estére hoztak élelmet és vizet. Késő délután több elbarikádozott fal fölött is bedobták a déli deltába Flaccus sok példányban lemásolt kiáltványát, amelyben a számtalan zsidó rendbontásra adott jogos megtorlásként írta le a körzet megalakítását, amelyben azontúl a zsidók lakhatnak, és sehol máshol Alexandriában. A zsidók a kiáltvány szerint jövevénynek számítanak Alexandriában, és az idegenekre vonatkozó rendelkezések rájuk is érvényesek ezen túl. Számtalan zsidó rendbontás. Micsoda ótvaros, förtelmes hazugság. Mi mindig betartottuk a törvényeiket, a magunkét elsősorban, az Istenét, de az övékét is mindenkor. Idegenek, mi, Alexandriában jövevények, mi, akiknek jogait még Szótér király vésette kőbe, akiknek megerősített és kiterjesztett jogait Augustus császár sztéléje hirdeti fennen örök időkre, ha ugyan le nem döntötték már azt is. Akik minden adót mindig rendesen megfizettünk, királynak, császárnak, városnak, mi, akik 300 éve lakunk Alexandriában, mi, akiknek munkálkodásától ez a város egyáltalán felvirágzott. Uri igazat adott Arisztarkusznak. Ezek el vannak kényeztetve. Ezek nagyon buták. Nem az a baj, hogy idegenné nyilvánította a zsidókat Flaccus, hanem az, hogy most már a katonaságot is ellenük fogja bevetni. Ez a baj. Katonák fogják őrizni a körzetet ezentúl, nem pedig a megvesztegethető csőcselék. Nem csinálja bután ez a Flaccus, ami Aulusunk a dolgát. Sikerült belső ellenséget kreálnia, amellyel szemben föllépve egyé kovácsolja a görögöket és a légiókat. Nehéz dolga lesz Rómának, ha Flaccust el akarja távolítani. Háború nélkül nem fog menni. Flaccus nem indul rossz eséllyel Róma ellen. 7 éve tudom, miféle borzalmakra képes az ember. A különbség csak annyi, hogy most rám is vadásznak. Fontos különbség, de nem alapvető. Azon csodálkozott el aztán nagyon, ugyan miért is vélt a naívan sok emberről, aki később aljasnak bizonyult, hogy tisztességes. Hogyan lehetséges, hogy valaki a lényeget úgy általában régtől tudja, ezzel áldotta vagy verte meg az örökkévaló 15 évesen erre választotta ki, de a részletek mégis megzavarhatják az elméjét. Mi ez a leküzdhetetlen vágy benne, hogy jobbnak lássa a teremtett embert, mint ami? Mitől van meg benne a tisztesség ösztöne még most is? Az apját látta maga előtt. Kínlódott, küszködött egész életében, de a tisztességét soha nem adta fel. Talán ilyennek teremtette az Úr. Urit azonban nem olyannak teremtette, mint az apja. Uri ezt erősen érezte, kéjelgő természetet adományozott neki, henyélőt és önzőt, de az apja önkínzó tisztessége mégis példa lett a számára. Elsírta magát Uri, akit az apja a szeme romlása miatt magára hagyott, de mégis az apja volt, és a legjobbat akarta neki, amikor a delegációba benyomta. Sokan sírtak a körzetben akkoriban, meg volt rá minden okuk, de Uri nem azért sírt. Mindössze az történik a körzetben, amit az ember ellen elkövetni képes. De hogy az apja tisztessége beléje szivárgott, a húsába, a csontjaiba, és még most sem hagyja el, amikor pedig a körzetben zsidó zsidóra fenekedik, zsidó zsidót csal, meg lop, meg vádol be hamisan, és az összes zsidót, a gonoszszá alázott, nyomorult görög alja nép tartja fogságban. Az nem attól van, amire képes az ember. Túl van ez a gyönyörűség az emberi történéseken. Talán ezt nem is az örökké való akarta. Ő be sem tervezte talán, aki minden gonoszságot érvényesülni hagy, magasabb, ismeretlen célt követvén. De hogy ő is gyönyörködik ebben a csodás kapcsolatban apa és fia között, ha erre felé tekint épp, az bizonyos. Ezt el fogja mesélni az apjának. Valamilyen szavakat találni fog erre a leírhatatlan csodára, szerény és tartózkodó szavakat, de az apja mégis meg fogja érteni. És akkor együtt fognak sírni, áttölelve egymást, az atya és fia. Ez persze túl kell élni a vészt, ahogyan a körzetben elnevezték a rajta ütés, roham, üldözés, áldozat, dugulás és más hasonló pontatlan és buta elnevezések után. Túl kell élni a vészt, és haza kell menni Rómába. A tanácstagok kezéből kisiklott a csőcselékkel való alkudozás. Fiatal, erős férfiak űzték el az északi kaputól a vének tárgyalóit husánggal, ököllel és késsel. Ők fizettek két napig a görögöknek, ők kapták meg tőlük az élelmet, és ők osztották szét a saját pereputtyuk körében. A kettős hatalom nem tartott soká, a csürhét felváltották a légiósok, azokkal nem lehetett üzletelni. Még mindig hoztak kintről zsidókat a körzetbe. Most már a katonák. Az újak mesélték, 38 tanácstagot fogtak el a deltán kívül és az északi deltában a görögök. Flaccus az akrába záratta őket. Ha 10 tanácstag van a déli deltában, akkor valahol még rejtőznek 22-en. Ők talán csinálnak valamit odakint, talán szervezkednek, fegyvert lopnak, talán az Alabarcos seregével kóborolnak valahol. Mégis fontos emberek a tanácstagok. A lázadókkal szemben csak ők védhetik meg a körzetet. Mesélték a jövevények, amelyik imaházat nem verték szét teljesen, abba a görögökbe vitték a császár szobrát vagy portréját. Megszentségtelenítették az összes zsidó imaházat, nincs hol imádkozni többé. A bazilikában állították fel a legnagyobb császár szobrot, nagyobb, mint Augustusé a Sebastianban. Még oda is. Uri felnevetett. Ránk sózzák a szobrászok, ami a nyakukon maradt. Ezt megtarthatta volna magának, vagy nem megverték. A bazilikában kótya vetyélik el a görögök, amit raboltak, jaj, veszékeltek a jövevények. Egyikük látta a saját menóráját, különleges darab, hatalmas öntött ezüst, 8,5 font a lábazata oroszlán. A 70 aranyszéknek már nincsen meg az aranyozása, leverték és ellopták a görögök. Összeültek bizalmasaikkal a tanácstagok. Ezúttal már 12-en voltak, Trifon és Andrón is előkerült. Uri örült, hogy még 2 tanácstag felbukkant, aki látta őt az Alabarcos palotájában a vacsorákon. Gyanakodva méregették ugyan, de növelték a tekintélyét. Az Alabarcos azonban nem elég. Valamit produkálni is kell, hogy az élelme meglegyen. Nem lehet nehezebb helytelni a zsidók között, mint a gimnáziumban. Uri Azt javasolta, gyűjtsék be a konyhakéseket, azokkal szereljék fel a rendvédelmi erőket, mielőtt a lázadók szedik össze. A tanástagok megvitatták és elfogadták. Uri felhívta a figyelmet arra, hogy a katonákra semmiképp se támadjanak. Lehet, hogy erre várnak, az igazi casus bellire. Andron csodálkozott. Nem gondoltam, hogy egy vaksi könyv moly gyakorlatias, mondta. Egy stratégos veszett el bennem, nevetett Uri. Vonakodva adták át a késeket a családok, az ömét elrejtették. De volt már a Gerúszia rendőreinek fegyverük. Jelentkeztek rendőrnek erős fiatalok. Uri kérte, ne mindet vegyék fel, biztosan vannak köztük lázadók. De ha kisebbségben maradnak, a többséghez fognak hasonulni. Megvitatták, és nem vették fel mindet. A készletek fogytak, a helyi lakosoknak volt még valamennyi lisztjük, sójuk, olajuk, de csak a rokonoknak adtak belőle, és megpróbálták elrejteni. Az élelem rejtegetők ellen szigorú határozatot hoztak a vének. Kifüggesztették, de nem tudták foganatosítani. Uri felvetette, hogy rekvirálni kellene, és egyenlő fejadagokat kiporciózni. Ebbe a vének hosszú vita után nem mentek bele. Uri pár legénnyel kiment a déli falakhoz. Úgy találták, hogy a katonák nem erősítik tovább a falakat, nem nekik való munka, és több helyen is át lehetne törni. Jelentette. Aki nagyon éhes, hadd törjön ki. Hát, ha kap élelmet valahol, pénzük volt a körzetbe zártaknak, csak élelmük alig. A vének vitatkoztak, a javaslatot leszavazták. Uri körülnézett, bizalmasok és késsel felfegyverzett fiatalok szorongtak a teremben. Elterjed a javaslat hamar. Másnap több ponton is kitörtek a zsidók. A katonákat meglepte a dolog, az őrhelyüket nem merték otthagyni, mellettük rohantak ki egész családok, sok tucat ember. Éjjel néhányan visszalopakodtak, ők mesélték. A görögök az agorán eleinte elfogadták a pénzt, és adtak is érte valamit, de aztán a csőcselék nekik támadt. Sok nőt és gyereket lemészároltak, az időseket megkötözték és elvitték, megint raktak mágiákat és megfüstölték, akit lehetett. Ketten láttak egy kiégett imaházat, férfi hullák hevertek előttük, le volt vágva a fejük és a nemi szervük. Ellenállhattak, amikor az imaházra támadtak a görögök. Zsoltárokat énekeltek a körzetben, és imádkoztak. A falakat a görögök befoltozták, és megerősítették. Lassan dolgoztak a katonai felügyelet alatt. Már nem volt meg bennük az öntevékeny lelkesedés. Puffadhasú gyerekek hevertek az utcákon. Sovány anyák próbáltak szoptatni hiába, eszelős szemmel néztek maguk elé a férfiak. A vének is éheztek. Mindenki éhezett, mégis tele lettek az utcák ürülékkel. Az emberek nem tudták visszatartani. Már magukat emésztették.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 13. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Gera Csilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2009. június 24-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. Felolvassa Fodor Tamás. 14. rész.
Addig kell elmennem, amíg van erőm, gondolta Uri. A csatorna partján kuporgott. Felhúzott térdét a gyomrába nyomta, hogy ne fájjon, körülötte gyomokat rágcsáltak az emberek. Uri nem rágcsált, erősen figyelt, hát ha feltűnik egy macska vagy egy patkány, amelyre lecsaphat. A vének szükségtelenül tanácskoztak, de azért tanácskoztak. Uri hallgatott, olmos fáradtságot érzett, lelecsuklott a feje. Ez a kém mit keres itt? Kiáltotta valaki magas hangon. Uri felriadt. Trüfón fia állt előtte, Demetrios. A nagy orjukai dühötten pulzáltak. Uri felállt. Ez az alabárkosz kéme, kiáltotta Demetrios. Fáradtan morogtak valamit, a vének nem volt kedvük veszekedni. Hogy volt képed ide pofátlankodni, te szemét? Visította Demetrios. Uri állt, nézte a magából kivetkőzött csinos lóképű fiút. Ő is sovány volt, mint a deltában mindenki. Ha itt vagyok veletek, és én se távozhatok innét, mondta Uri higgadtan, akkor alig, ha lehetek az alabárkosz kéme. Demetriosnak egészen keskeny volt a szeme a gyűlölettől. Filóság dugasza vagy, te szemét, suttogta. Uri elcsodálkozott. Ez a fiú féltékeny. Ennek itt most nem sok jelentősége van, jegyezte meg békülékenyen. Rendesen dolgozott velünk, mondta Nikolajosz fáradtan. Hagyjátok abba. Hozzájuk tartozik, sziszegte Demetriosz, és hisztérikusan hadonászva kirohant. Augusztus 29-én, az egyiptomi új év reggelén, nagy rivalgás tört ki az északi kapun túl. Malacokat dobáltak be a falakon, nagyot puffantak, szétnyílt a hasuk, kifolyt a belük, rángott a lábuk, visítottak. Az északi kaput egyszerre kitárták. Odakint az utcán keresztek feküdtek a földön, vagy egy tucat, mögöttük néhány ökrös szekér. Jól táplált zsidó rabokat hoztak a katonák, egyeseket a fekvő keresztekre kötöztek, másokat a katonák által megemelt szekerek kerekeire. A kereszteket a bámész görögök üdvrivalgása közepette, a fölszedett utcalapok közé az előre megásott mélyedésekbe illesztve felállították és kikötötték. A kerekekre kötözöttekre visszabocsátották a kerekeket, és a szekerek lassan elindultak. Körbehajtották az ökröket, a kerekekre kötözött rabok csontja törött, húsuk mállott. Egész nap jajgattak a haldoklók a körzeten kívül. Egész nap zsoltárokat énekelve zokogtak a zsidók a körzeten belül. Még másnap is éltek páran a keresztre feszítettek. Némelyikük nyugtató és biztató szókat nyögdelt a családjának a keresztről, megáldotta a feleségét, a kisfiát, a kislányát. Bosszút áll az örökkévaló, minden bizonnyal bosszút áll. Feltámadunk, együtt leszünk, mondták. Görögül mondták, más nyelven nem tudván hallották a katonák és mulat. Harmadnap ünnep következett, megint Gájusz császár születésnapja. Az éjszakára bezárt északi kaput kinyitották, három kohor strappolt be rajta, felsorakoztak, egy centúrió a véneket követelte. Oda tántorogtak a vének. A centurió felolvasta a helytartó rendeletét, a zsidók fegyvert rejtegetnek a házaikban, le kell adniuk. Nincs fegyverünk, suttogta Nikolajosz. Házkutatást tartunk, közölte a centurió. Behatoltak a házakba. Egy-egy házba egyszerre legalább 10 állig felfegyverzett katona, a többiek a kapuban örködtek. Az apák megpróbálták elrejteni a szemük elől a lányaikat. Azokat a katonák kihozták, ütötték, pofozták. Kihoztak pár konyhakést és jó néhány dorongot, más fegyver nem volt. A vének székhelyéről az összes kést begyűjtötték, vitték kifelé diadalmasan. Begyűjtöttek férjes asszonyokat is. A hadonászó férjeket dárdával döfködték. Az asszonyokat és a lányokat kituszkolták a kapun. A centurió érces hangon kiáltotta. Flaccus helytartó megkívánja hallgatni a panaszaitokat. Álljon elő, Eudosz, Trifón és Andron. A palotába kísérjük őket. A nevezettek előálltak. Egy csapat kikísérte őket. Együtt lakomázott velük Flaccus az Alabarkosz palotájában nem egyszer. Este néhány lányt és asszonyt visszaengedtek. Azért jöhettek vissza, mert a színházban, ahol a színpadra terelték őket, a zsúfolt nézőtér előtt a disznóhúst megették. Ott sütötték a húst a színpadon. Nagy vasludra szúrták fel a kibelezett féldisznókat, és a tűz fölött forgatták szorgosan. Volt, aki öklendezett, mert zsidónak született, de mégis megette. Volt, aki öklendezés nélkül ette meg, mert pogánynak született, és a férje kedvéért tért át zsidóvá. Aki nem ette meg, azt a színpadon puszta kézzel darabokra szedték. Utána táncosok táncoltak, zenészek zenéltek, mímusok játszottak, mint szokták. Négy férj azonnal közölte, hogy kiadja a vállólevelet. Az egyik feleség ezt halván a fogával tépte fel az ütőerét a jobb csuklóján, ott vérzett el az utcán. Nem próbálta a csuklóját elszorítani senki. Sok mindent meg lehet enni, ha nincs mit. Gyomot, macskát, patkányt, egeret, szalmát, hulladékot. Az Isten éppen félre néz, amiképpen tehetetlenül néz félre hetek óta, hogy a népével művelt szörnyűséget ne lássa. Különös, hogy így ér véget az útja. Fiatalon kell meghalnia. Nagyon szomorú lesz József. De talán élete végéig reménykedni fog, hogy a fia mégis életben van valahol. Urit lázálmok gyötörték, mégis jó volt álmodni akármit. Az álomban életféle történt meg vele. Egyik éjjel a fal tövében azt álmodta, hogy szólnak hozzá. Teokritosz vagyok, mondta valaki, a 22-esektől. Uri nem volt képes meglátni az arcát. Nagy barlangban fura állatok között feküdt, azok nem beszéltek. Teokritosz, a 22-esektől. A barlang eltűnt, az állatok eltűntek, sötét volt. A falon túlról szólt a hang. Teokritosz vagyok a 22-esektől. Kívülről szóltak halkan befelé. Mit akarsz? Kérdezte Uri. Élelmet dobok be. Vigyázz fejbe, ne kórincson, ne egyél egyszerre túl sokat. Uri felült. Egy csomag huppant le a földre. Megvan? Megvan, felelte Uri. Oda kúszott, kibontotta. Lepény volt benne. Méz és vizes tömlő. Uri lassan és keveset evett, a vizet mind kiitta, fülelt. Köszönöm, mondta. Teokritosz, a 22-esektől, ne feledd. Uri a tunikája alá gyömöszölte a maradékot, és álomtalan álomba merült. Két napig élt a lepényen és mézen, és továbbra is a déli fal környékén heverészett. Egyszer el akarták temetni rájuk, mordult, még ne. Megijedtek, elvánszorogtak. Harmadik nap ismét átszóltak éjjel a falon. Ezúttal bizonyos Demokritosz jelentkezett, szintén a 22-esektől. Lepényt dobott át ő is, vizet és füstölt halat. Uri nevét tudakolta. Uri hosszan gondolkozott, mire rájött, hogy ő Gaius Theodorus. Megmondta. Jobban örült a nevének, mint a zsoldos. Megjegyeztem. Ne felejtsd el, Demokritosz a 22-esektől. Nem tarthat már soká, gondolta Uri, miközben a maradékot ismét a tunikája alá dugta. Félni kezdenek a megtorlástól a légiósok. Theokritosz, Demokritosz, Theokritosz, Demokritosz a 22-esektől. Tanúskodni kell majd mellettük, ha ennek vége lesz. Még kétszer kapott így élelmet Uri, beosztotta heverészet, elmélkedett. Új év lesz holnap, mondták mellette. De a körzetben nem ünnepelték meg az új évet, így döntöttek a maradékvének, és talán helyesen döntöttek. Úgy döntöttek, és a falakon közhírré is tették, hogy az engesztelés napja és a sátoros ünnep is elmarad. Nincs hol imádkozniuk, nincsen imaházuk az alexandriai zsidóknak, és nem jó úgy tenni, mintha lenne. A böjtölés is elmarad, hirdették, és ebben is volt logika. Ünnep nem volt hát új évkor, nem olvasott fel a Septuagintából senki, nem mondott ünnepi beszédet senki, csak ültek és hevertek az utcákon a még éppen élők naphosszat, és magukban imádkoztak. Ott imádkozott közöttük Uri is, a sarkán ülvén kelet felé hajlongván. Zsongító és bódító volt a halk egyenletes állandó zsivaj. Belőlük jött ki, és körbe bugyolálta őket egész nap. Ha észrevették, hogy valaki meghalt, a lábánál fogva odébb van, szólták, hogy az ünnep utáni nap elföldeljék ahová a többit, és imádkoztak tovább. Ez a tökéletes demokrácia, gondolta Uri, és hangtalanul nevetett. Új év másnapján visszavánszorgott a déli falhoz. Az volt az ő vájúja, és várta a mennyei mannát. Meg is jött, az arctalan Demokritosz dobta be. Urinak eszébe sem jutott, hogy megossza mással. Amíg ette, két foga kihullott, két szép, egészséges elülső foga az alsó fog sorából, véresek voltak az ínyétől. Még jobban beesik az alsó ajka. Nem fognak többé ráismerni. Nevetett, és boldogan emésztett. A sátoros ünnep első napjának kora délutánján Uri arra ébredt, hogy emberek csoszognak el mellette sietősen. Dühös volt, mert szépet álmodott. Gyönyörű tájon ballagott, és gyerekek vették körül. A saját gyerekei öten vagy hatan egy helyes kislány is volt köztük, a kisebbik húgára emlékeztetett. Feltápászkodott, az álom elmerült, nem tudta megtartani, igen sajnálta, hogy nem élhet tovább emberi életet. Hunyorgott, a déli falon rést tátongott. De nem arra igyekeztek az emberek, hanem éjszak felé. Vége! 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 Vánszorogtak, futottak, imbolyogtak a férfiak, a nők, a megmaradt gyerekek, a szívós öregek, és kizúdultak a kitárt északi kapun. Az elbukókat rosszkedvű katonák segítették fel előzékenyen. Uri meglepve észlelte, hogy őt is. Csoszogott, tántorgott a tömeg a főutcán, a mellékutcákból újabb jól táplált zsidók csatlakoztak hozzájuk. Ők nem a körzetben vészelték át a vészt. Bámulták a vonulást a görögök, csodálkozva, hogy ezek még mindig élnek. Urim megállt, lihegett. Apollosz látta elfutni a tömegben, jó bőrben volt, alig ha éhezett. Vonultak a zsidók énekelve, kimerült sovány zsidók estek a földre, és ott maradtak holtan. A rajongó élők átgázoltak rajtuk. A Fárosz szigeten belegázoltak a tengerbe, karjukat a menny felé tárták, és amennyire a torkukból telt, hálaimát zengtek az örökkévalónak, amely ezúttal is megmentette a népét. Úri csodálkozva állt. Vagy 200 000 élő halott ember tolongott a parton és a vízben. Imádkoztak önfeledten, rajongva, hálásan, boldogan. Hajnalban ért a palotához, az őrök beengedték. Filónak amúgy is vörös volt a szeme a sírástól, Urit meglátva azt kiáltotta, édes fiam, és átölelte a csontjait. A vézna alacsony Filó most meg tudta emelni. Gyönge húst kapott, kalácsot és vizet, aztán lefektették, aludt 2 napig. A saját szobájában ébredt, és úgy érezte, most már tudja, milyen érzés csecsemőnek lenni. Igen, vigyázták az egészségét, főleg itatták, narancsot meg könnyű lepényt tömtek beléje, időnként még kihányta. Filó naponta több órát töltött az ágya mellett, és miközben újra meg újra figyelmeztette, hogy ne beszéljen sokat, ne erőltesse meg magát, kérdésekkel halmozta el. Valahányszor azonban Uri belefogott, hogy valamiről beszámoljon, Filó közbevágott, és mondta a magáét. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, édes fiam, pokolian nehéz helyzetbe. Vagy 250 nyakig felfegyverzett vámőrrel vonult ki a városból, Márea felé az első nap, 6 hete az Albarkosz, a 2 fiával meg a bátyjával. Egy faluban fészkeltek el, megfelelően közel a városhoz, hogy az eseményekre jelentős hatással lehessenek. Nem volt folyóvíz, nem lévén vízvezeték, csak kút, nem volt hát fürdő sem, valamint nem volt írószerszám, nem voltak könyvek, nem volt ágy, nem volt szinte semmi, rémes volt. De a falusiak készségesnek bizonyultak, táplálták őket, igaz, meg is voltak fizetve rendesen. Minden nap kémeket küldött a városba az Alabarkosz, akik jelentették, mi folyik. Tartani lehetett a Mareában állomásozó légió támadásától, megszervezték az őrséget. Márkusz is őrködött, Tia is őrködött, derekasan helytáltak a fiúk becsülettel. Szerencsére a hármasokat Flaccus nem vetette be. Sikerült futárokat menesztenünk a császárhoz, édes fiam, aminek hála Caligula már 10 nappal a vész kitörése után mindenről értesült. Nem volt könnyű dolga a császárnak, igazán nem, háborút nem indíthatott. Végül a legjobb megoldást választotta. Ama Bassus Centurio vezetésével, aki Flaccusnak egész Egyiptomból begyűjtötte a fegyvereket korábban, majd időben a császárhoz szökött, 12 fős kommandót küldött Alexandriába, hogy Flaccust fogják el. Bassus remek választás volt a helyismerete okán. A hajója ugyanúgy délután érkezett a keleti kikötőbe, mint Agrippáé, és ugyanúgy éjjel észrevétlen szállt partra az embereivel, mint a zsidó király. De őt ismerték az őrök, akiktől Flaccus holléte iránt érdeklődött, és nem fogtak gyanút, mert Bassus dezertálását a helytartó a saját szempontjából bölcsen nem hírelte el. Flaccus épp egy Stefanion nevű ember házában mulatozott a barátaival. Bassus emberei közül 10 kint örködtek, és a jelre vártak, 2 szolgának öltöztek, és úgy léptek be a terembe, ahol Flaccus éppen a barátait készült itallal felköszönteni. belépett akkor Bassus is. Flaccus ránézett és megdermedt, mert rögtön tudta, hogy el van veszve. Akkor aztán a jelre berohantak a kommandósok, az ellenállást semmiben sem tanúsító Flaccust megkötözték, a jelenlévő katonákat feleskedték Bassusra, a helytartót pedig az akrába vitték, ahol azóta is a pincében senyved. Onnét a zsidó véneket kiszabadították, már aki megmaradt. Bassus összehívta a testőröket, és amnestiát hirdetett. Ugyancsak amnestiában részesült mind a két légió, igen bölcsen cselekedett, megelőzte ezzel az esetleges lázadást. Bassus addig lesz e két légió főparancsnoka, amíg az új helytartó meg nem érkezik. Halleluja! Filó sírva tette hozzá, a császár még azt a kérést is teljesítette, hogy Flaccust a sátoros ünnep első napján fogják el. Ha már új év napján nem tudták elfogni, ahogyan eredetileg szerettük volna, ahogyan javasoltuk. Ezzel a nemes gesztusával pedig a császár megadta a zsidóknak az esélyt, hogy az örökké való gondviselésében továbbra is alapos okkal bízzanak. Ügyes fiú ez a Bassus, gondolta Uri. Szép jutalmat kaphatott Flaccustól, amiért a fegyvereket összeszedte neki. Aztán futott a császárhoz, akitől még nagyobb jutalmat fog kapni. Megcsinálta a szerencséjét. Uri nem kérdezte meg, miért nem a körzet védelmére vonult fel az Alabarkosz magánserege. Az a 250 állig felszerelt fegyveres a fegyvertelen, ám megfelelő szervezettség esetén védekezésre kapható zsidókkal a husángos görög csőcselék ellen sikerrel vívhatott volna csatát. És akkor nem lett volna körzet egyáltalán. Uri Flaccus elfogásának bizonyos részletei felől érdeklődött, és Filó gyanútlanul elmondta, amit tudott. Uri magában utána számolt, és rájött, hogy Flaccust nem a sátoros ünnep hajnalán fogták el, hanem egy nappal korábban. Csak éppen visszatartották a hírt, hogy jobban hasson a zsidókra. Az alatt a nap alatt is százak haltak éhen. Nem kérdezett aztán semmit, nyújtózott az ágyában kélyesen. Teokrétosz, Demokrétosz, kedves falontúli cimboráim a 22-esektől. Hiába tápláltatok engem. Szarok nektek tanúskodni, mert amnestiát kaptatok, akárcsak a nálatok is aljasabbak.
Alexandria. Spíró György Fogság című regényének harmadik könyve. A 14. részt hallották. Felolvasta Fodor Tamás. A műsort Bognár Monika, Geracsilla, Kakó Gyula, Maksai Helga, Mesterházi Márton és Táncos Tamás készítette.
A hangfelvétel 2005-ben készült és legutóbb 2009. június 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.